Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, ünnepi istentiszteletünk kezdetén a 350-es számú dicséretünket énekeljük. A 350. dicséretnek az első három versét, a 350. dicséret első verse így kezdődik: feltámadt a mi életünk. Segítségünk, istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk a János szerinti evangéliumban, az evangélium 20. részében, a 20. rész 19. versétől kezdve egészen a 29. versig így. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akiéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat! Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érinthetem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk imádságban az ő megszólítására. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Húsvét ünnepén is hozzád jövünk, hálaadással a szívünkbe és könyörgéssel a szánkon. Jövünk mindent megköszönni, amit tőled kaptunk, amivel elhalmoztad az életünket, a sok kegyelmet, irgalmat, amelyet megtapasztalhattunk. Köszönjük, hogy mindig is mellettünk álltál, és köszönjük, hogy nagy örömet szereztél nekünk, mert emlékezetünkbe idézed, hogy azért jöttél ebbe a világba, hogy bennünket megmentsél a bűnnek a rabságától, megszabadítsál a kárhozattól, és örök élettel ajándékozzál meg a te néped közösségében. Urunk, köszönjük, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy mi is úgy, ahogy a tanítványok a hét első napján összejöhetünk vasárnapról vasárnapra. És köszönjük, hogy az ünnepeken is emlékezhetünk mindarra, amit te tettél. Köszönjük, hogy a kegyelmet kiáradt erre a világra, és sokan megláthatták a te akaratodat, és megérthették a te szeretetedet. Urunk Istenünk, most is hozzád jövünk, megköszönjük, a tieid vagyunk, és hozzád tartozunk, megköszönjük, hogy megőrzöd a hitünket, sőt építesz abban, és jövünk könyörögni, látod életünk nyomorúságát, küzdelmeit, betegségeit, fájdalmait, mindazokat a helyzeteket, amelyek megnehezítik a mindennapjainkat. Urunk, jöjj hozzánk, szólíts meg, szólj a te népedhez kegyelmesen. Kérünk Jézus Krisztusért, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 349. dicséretet énekeljük. Bocsánat, a 461-es dicséretet. A 349-est később, a 461-es dicséret lesz az az ének, amivel készülünk. A 461. dicséret második, harmadik és negyedik verseit, a 461. dicséret második verse így kezdődik: bár vétkem súlya nagy. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy verset újra olvasok, János evangéliuma 20. részének a 29. versét. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy tipikus húsvét utáni történet az, ami előttünk van. Nem csak azért húsvét utáni történet, mert a húsvét utáni események vannak előtte leírva, hanem azért is húsvét utáni történet, mert benne van mindaz, ami jellemző erre a rövid korszakra, Jézus feltámadása és mennybe menetele közötti 40 napra. Ott van benne a találkozás a tanítványokkal, találkozás azokkal, akik hisznek Jézusban. Az ő hitük, de ott van benne az ő zavarodottságuk is, hiszen mindig van valamilyen zavar, nehéz megérteni, nehéz felfogni, nehéz elfogadni azt, hogy Jézus feltámadt. Bár mindig ott van benne az öröm is, hiszen mindazok, akik találkoznak vele, akik felismerik, azok örvendeznek annak, hogy Isten elvégezte a világ megváltását, és Jézus nem csak meghalt, hanem fel is támadt, értük. Örvendeznek ennek a találkozásnak. Mostani történetünk a folyamatos folytatása annak, amit tegnap hallottunk. Úgy kezdődik, hogy amikor beesteledett a hét első napján, tehát még az nap, akkor, amikor ott volt Magdalai Mária az üres sírnál, és ott volt Péter és a szeretett tanítvány is, összejönnek, együtt vannak a tanítványok. Kiderül az is, hogy az ajtók zárva vannak, hiszen nem szeretnék, hogyha a zsidók, itt a zsidók mindig a zsidó vezetőket jelentik, azokat, akik Jézust elfogták, akik halálra ítélték, akik kivégeztették. Nem szeretnék, hogyha ők is ilyen sorsra kerülnének, félnek a zsidó vezetőktől. És ekkor történik meg az, hogy Jézus megérkezik, és köszönti őket, békesség néktek. Azt mondtam, hogy egy tipikus húsvét utáni történetről van szó, de nem csak abból a szempontból húsvét utáni történet, hogy csak arra gondoltam volna, amelyek a Szentírásban vannak leírva, hanem bizonyos tekintetben a mi történetünk is, hiszen a mi számunkra is egy különösen fontos kérdés, találkozunk-e a feltámadott Jézussal, hogy van-e ilyen élményünk, van-e ilyen találkozásunk. Jézus, amikor a tanítványaihoz érkezik, így köszönti őket, békesség néktek. És ugyanígy fogja majd köszönteni 8 nap múlva is, amikor a következő hét első napján majd Tamással együtt lesznek, békesség néktek. Igen, akár egy köszönésnek is felfoghatjuk, és bizonyára egyfajta köszönés, de rögtön látszik az a fajta hozzáállás, ahogyan Jézus hozzááll a tanítványokhoz, és ahogyan viszonyul hozzánk is, a köszönésben ott van, békesség néktek. A tanítványoknak ebben a zaklatott helyzetben szükségük van a békességre. Szükségük van arra, hogy az, ami felborzolódott, amit átéltek, az valahogy megnyugodjon. Átélték az Úr Jézus elfogását, a mesterüknek a meggyalázását, kivégzését, mindezt átélték, és most a feltámadott Jézussal találkoznak. Kell, hogy békességre jussanak. És valóban ez a békesség találkozni a feltámadott Jézussal, találkozni a feltámadott mesterükkel. Jézus itt azt gondolom nem csak egy köszönést mond, nem csak egy sálom hangzik el, egy békesség, hanem egy nagyon őszinte és nagyon fontos üzenet is a számukra, hogy Jézus békességet hozni jött erre a világra, ő a békesség fejedelme. Nem véletlen, hogy mi is talán pont erre emlékeztet a mi református köszönésünk, hogy áldást és békességet kívánunk a másik embernek. Áldást kívánunk, hogy Istennek a szeretete kiáradjon az életére, és megtapasztalja lelkileg is, meg anyagiakban is Istennek a gondoskodását, ez lenne az áldás, és a békességet, amire minden embernek szüksége van, azt gondolom, a boldogsághoz, valami fajta harmóniában élni önmagával, azokkal, akik körülötte vannak, megbékélve Istennel mindenek előtt, és megbékélve az embertársaival. A békességben sokszor hiányt szenvedünk. Nem csak a tanítványok szenvedtek hiányt, hanem mi is tudunk hiányt szenvedni. Hiszen sokszor bizony azt tapasztaljuk, hogy nincs ott a békesség a házasságunkban, nincs ott a békesség a családunkban, nincs ott a békesség a közel családtagok között, vagy éppen a rokonságban nincsen olyan békesség, amely bizonyosságot jelentene, amely munkálná a jó kapcsolatokat és előre vinni a dolgokat. És ez a békesség, ez úgy tűnik, hogy nem csak a magánéletünkben nincs ott, hanem ez kiárad, ez a békétlenség erre a világra is. Megdöbbentő, hogy milyen módon tudnak az emberek kifordulni magukból, akkor, amikor a világhálón megnyilatkoznak, amikor szabadjára engedik az előítéleteiket, és szabadjára engedik a gyűlölködésüket. És megdöbbentő, hogy akkor, amikor ebben a világban terjed az istentelenség, nem vesszük észre, hogy az embertelenséggel is jár. Hogy amikor az Istennel nincsen békességünk, annak az a következménye, hogy bizony megromlik a békesség a másik emberrel is. Megromlik a kapcsolat, amikor az ember már nem figyel Istenre, akkor sokkal könnyebben válik embertelenné, olyanná, aki már nem veszi észre a másik embert, csak a maga érdekeit, maga vélt valós igazságait tudja csak újra és újra elmondani, azokat a dolgokat, amelyek őt meghatározzák, de nem tud tekintettel lenni a másik emberre. Mennyivel más a mi Jézusunk, mennyivel más az ő élete, aki mindent másokért tett, aki észrevette az embereknek a nyomorúságát, aki oda tudott fordulni azokhoz az emberekhez, akik körülötte voltak, aki még a kereszten is imádkozni tudott azokért, akik az ellenségei voltak. És amikor jön most a tanítványokhoz, tudja, mire van szükségük. Zavar van az életükben, azt mondja, békesség néktek. Békesség kell azoknak, akik találkoznak vele. Békességre van szükségük, hogy miután rájönnek, megértik azt, hogy Jézus megbékéltette őket az atyával, az ő életükben is ilyen békesség legyen. Érdekes, hogy ez a békesség ott lesz a tanítványoknak az életében, mégpedig annak ellenére lesz békesség, hogy a helyzetük egyáltalán nem lesz rózsásabb az idő múlásával. Azt olvastuk, hogy zárva vannak az ajtók, és ez egy külön csoda, hogy Jézus úgy érkezik hozzájuk, hogy zárt ajtók között, de a zárva tartott ajtóknak az az oka, hogy bizony a zsidóktól félnek. És ez a félelem nem alaptalan, hiszen elfogták Jézust. És hogyha tovább olvassuk az apostolok cselekedetéről írott könyvet, akkor azt látjuk, hogy bizony elfogják a tanítványokat is. Meg fogják fenyegetni őket, sőt üldözést is fognak szenvedni. Vagy ha sokkal tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy a nagy részük, legnagyobb részük mártírhalált is fog szenvedni Jézusért. Mégis valósággá lesz az életükben a békesség, hiszen ők megbékéltek Istennel, békességük van az Atyával, és békességgel tudnak erre a világra nézni, már nem haraggal és gyűlölettel, hanem az Istennek a szeretetével, az Istennek a kegyelmével, és azzal az üzenettel, amely rájuk bizatott. Azt gondolom, hogy nem csak egy köszönés tehát, hanem pont erre van szükségük. Jézusnak ez egy nagyon fontos üzenete a tanítványok számára, ez a békesség, és az Istennek egy fontos üzenete a világ számára, a békesség. Azt mondja Jézus, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Persze előtte megmutatja a kezét és az oldalát, és a tanítványok akkor ismerik fel, hogy látták őt. Akkor ismerik fel, hogy ő az Úr. Itt van egy ilyen rész, ami mindig előfordul a tanítványok életében, rögtön, amikor Magdalai Mária találkozik az Úr Jézussal a sírnál, akár most, vagy később a Tibériás tengernél a nagy halfogásnak a megismétlődésénél, vagy az Emmausi tanítványoknál, hogy Jézus nem ismerik fel azonnal. Ez egy nagyon érdekes helyzet, két dolgot is szeretnék ehhez fűzni. Egyrészt az, hogy nyilván egyrészt teljesen hihetetlen, hogy Jézus lenne az. Hihetetlen, hiszen nincs olyan tapasztalata az embereknek korábban, hogy feltámadt volna valaki. Azt gondolom, hogy inkább arra gondolnak, hogy hasonlít. vagy emlékeztet, de nem feltételezik, hogy Jézussal találkoznak. És egyik az, hogy nyilvánvaló, hogy az látszik, hogy Jézus, és ez ki is derül, hogy nem szabad érinteni, ott a tegnapi történetben kiderült, azt mondja, hogy ne érintse meg őt Mária. Szóval, hogy a feltámadott test az test, de nem pont ugyanaz, mint ami előtte volt. Bár itt a jelek ott vannak rajta, a kezénél és a lábánál ott vannak a szögek helyei, és az oldalában annak a helye, ahol a római katona a lándzsával megszúrta őt. Így mutatkozik be Jézus, és így ismerik fel őt. Nem azonnal ismerik fel az Urat. És egy kicsit, hogyha szabad tovább lépni második részben, sokszor így van, hogy mi is találkozunk Jézussal, találkozunk az Isten kijelentésével, az ő igéjével, és sok mindent megértünk. És elkezdjük elfogadni mindazt, ami történt, és egyszer csak jön egy olyan pillanat, amikor meglátjuk, hogy ő nem egyszerűen csak egy emberré lett Isten, nem egyszerűen csak egy tökéletes Isten, nem egyszerűen csak egy proféta, meg úgy általában megváltó, hanem a mi személyes életünknek a megváltója és Ura. Eljön ez a pillanat, és akkor hirtelen sokkal közelebb kerülünk ahhoz, ami eddig volt. Minden, ami eddig volt, egyszerre értelmet nyer, egy új értelmet, sokkal fontosabbat, mint ami korábban volt. Amikor rájövünk, hogy a legfontosabb kérdés az, hogy ő a Krisztus, ő a megváltó, és bennünket megszabadított. Igen, sokszor ez a felismerés, ez nem valami bonyolult dolgoknak a felismerését jelenti. Nem a nagy összefüggéseknek a leírását jelenti oldalakon keresztül, hanem pontosan az, hogy a maga egyszerűségében értjük meg. Isten szeretete megragad engem. A maga egyszerűségében értjük meg, nem kell hozzá doktorátus, nem kell hozzá magas végzettség, egyszerűen csak az Istennek a kegyelme kell hozzá. Azt, hogy meglássuk és megértsük, hogy mindez értünk történt, hogy Isten szeretetével eljött ebbe a világba, hogy önmagát adta, és hogy most már megváltozott az életem, mert nem a kárhozatra megyek, hanem a mennyország felé haladok. A menny az otthonom. Ez az a pillanat, ami mássá teszi a gondolkodásunkat, mássá teszi a szemléletünket. Valójában nagyon egyszerű felismerés, és csodálkozunk is, hogy eddig nem vettük észre. Talán maguk a tanítványok is itt csodálkoztak, hát ő igen, ő Jézus, a feltámadott Jézus, hogy eddig nem vettük észre. Valahogy nekem ezt juttatta eszembe, így találkozunk mi is az Úrral, így változtatja meg az életünket, így látjuk meg, hogy valójában ő igazából az, aki értünk jött, és aki bennünket akar megragadni, és bennünket akar megtartani. Jézus megismétli a békesség néktek, és olyan jó, hogy ez még egyszer meg van ismételve, hogy ennyire tudja, mire van az embernek szüksége, mire van a mai életünknek is szüksége, és aztán utána rögtön elmondja azt, ami a tovább lépést is jelenti, mégpedig azt, ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Jézus befejezettnek mondja azt, ami megtörtént, ő az Atya küldetésében jött, megérkezett erre a világra, elvégezte azt a feladatot, és most a tanítványokon a sor. És valahol a húsvét második napja erről is szól, hogy most rajtunk a sor. Most az apostolokon van a sor, most nekik kell cselekedni, nekik kell szólni, először megerősödni a hitükben, először rájönni arra, megtapasztalni, hogy Jézus feltámadta halálból, először át kell lépni ebbe a kategóriába, először látni kell hittel, és meg kell érteni mindezt, de a következő lépés az, hogy Jézus elküldi a tanítványokat. Elküldi a tanítványokat, mert ami történt, az nem maradhat titokban. Mert ami történt, az nem csak valami kicsi esemény, hanem az, amin az egész világnak a rendje megváltozik. Minden mássá lesz innentől kezdve, és ezt rábízza a tanítványokra. Rábízza a tanítványokra, most nekik kell Jézusról bizonyságot tenni, most nekik kell róla beszélni, most nekik kell továbbvinni ezt az ügyet, nekik kell továbbvinni ezt az üzenetet. Ahogyan engem elküldött, úgy elküldelek titeket. És ez egy nagyon fontos része szerintem ennek az elküldésnek, hogy ugyanúgy történik ez az elküldés, ahogyan Jézus el van küldve. Az ő munkájába állnak be, Jézus imádkozik a főpapi imádságában azokért is, akik hisznek neki, akik hisznek ő benne akkor, és azokért is imádkozik, akik majd a tanítványok bizonyságtételére fognak inni benne, így imádkozik értünk is. Elküldi őket, és az az elküldés nem egyszerűen csak arról szól, hogy menjenek valahová, hanem ez arról szól, hogy küldetésben vannak, arról szól, hogy valamilyen feladatuk van. És a feladatuk a bizonyságtétel. És hogyha majd olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, akkor látjuk, hogy hogyan valósul meg mindez, vagy hogyha lapozgatjuk az egyház történelem lapjait, hogyan jut el mindenhová, vagy majdnem mindenhová az evangélium. Elküldelek titeket. Nem egy olyan dologról van szó, amit meg kell tartani, hanem egy olyan, amit tovább kell adni. Egy új helyzet áll elő. A zsidóság nem egy misszionáló vallás volt. Nem volt a cél az, hogy mindenki zsidó legyen. A kereszténység egészen máshogy áll ehhez a kérdéshez. Krisztus követőinek feladata, hogy mindenkinek elmondják az evangéliumot. Nagyon fontos, hogy nem az a feladatunk, hogy mindenkit megdicsérjünk, nem az a feladatunk, hogy jól ellegyünk, hanem az a feladatunk, hogy mindenkinek tudomására jusson, hogy Jézus Krisztus a Messiás, aki megváltó, és a benne való hit által van bűnbocsánat, és van üdvösség. Ezt bízta Isten az ő népére, ezt bízta az ő népére azokra, akik hisznek benne. És természetesen egyértelmű, hogy a tanítványok nem olyanok, akik erre ugyan fel vannak készítve, hiszen hogyan készülhetnének jobban fel, mint a Jézussal töltött évek, de valójában ezek a tanítványok azért mégiscsak egyszerű emberek. De talán pont ez az egyszerűség, ez a hit, ez a bizonyságtétel, az, amit ők megéltek, annak a továbbadása, az, amire Jézus építi a továbbiakat. Valóban olyanok, akik emberek, nem szuperlények, nem különleges kommunikátorok, nem olyanok, akik új kommunikációs törvényeket hoznak létre, akik a marketinget, ezt az evangéliumi marketinget valahogy úgy fejlesztik ki, hogy annak senki nem tudna ellenállni. Nem erről van szó. Egy másik megoldásról van szó, és ez a másik megoldás pedig az, hogy Isten tudja, hogy ők emberek, tudja, hogy mi emberek vagyunk, ezért adja az ő szent lelkét. Majd a Szentlélek kitöltetése változtatja meg a tanítványokat, és teszi őket bátrakká. A Szentlélek ad erőt ahhoz, hogy ne arra tekintsenek, ami látható, hanem hitben járjanak, és ne látásban. Nekünk is a Szentlélek ad ehhez erőt. Másképpen csak azt látjuk, ami emberi szemmel látható. És ami emberi szemmel látható, az gyakran úgy tűnik, hogy másról szól. Az emberi akaratról, értekekről, elképzelésekről, hatalmakról, törekvésekről, olyan dolgokról szól, amelyek úgy tűnik, hogy nagyobbak, erősebbek, amelyek a világot jobban befolyásolják. Nekünk nem ez adatott, a feladathoz nekünk a Szentlélek adatott. Sokkal másabb, és egy nagy üzenet is egyszerre, hogy ennyi a dolgunk, hogy elvégezzük. És egyszerre bízhatunk Isten szent lelkében, aki megtart bennünket. A történetnek igazából nem csak ez az apropója, hanem ugye Tamásnak a története. De térjünk ki még egy picit arra, amivel befejeződik ez a találkozás. Ez a találkozás pedig arról szól, azt mondja, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Ne menjünk túl ezen a kijelentésen ilyen magától értetődően, legelőször is arra figyeljünk, hogy a tanítványoknak a feladata az, hogy a bűnök bocsánatáról szóljanak. A tanítványoknak a feladata, hogy ezt továbbadják Jézus akkori tanítványainak és Jézus mai tanítványainak a feladata. Hogy beszéljenek a bűnökről, és beszéljenek a bűnbocsánatról. Hogy akkor is beszéljenek erről, hogyha az emberek ezt nem szívesen hallgatják. Akkor is beszéljenek erről, hogyha másra figyelnek. Beszéljünk arról, hogy valóban van bűnbocsánat. És az a bűnbocsánat és a kárhozat elkerülése és az örök élet csak egyféleképpen nyerhető meg ebben a mai világban, hogyha a mi bizonyságtételünknek hisznek az emberek. Aki nem hisz a mi bizonyságtételünknek, aki ezt nem fogadja el, az nem találja meg az örök életet. Ez a mi, ez nem engem jelent, hanem minden mai keresztjént, minden mai Krisztus követőt, Istennek a népét jelenti, mert mi vagyunk arra rendelve, hogy bizonyságot tegyünk. Aki ennek a bizonyságtételnek nem hisz, az bizony nem találja meg az örök életet. Az bizony a bűneiben marad. És hogyha mi elmondjuk, akkor megtettük azt, amit meg kellett tenni. Elvégeztük azt, ami a feladatunk. Beszélhetünk sok mindenről, lehetünk az él harcosai a társadalmi változásoknak, lehetünk az egyenlőségnek és az egyenlősdinek a zászlóvivői ebben a világban, csak nem végezzük el a feladatunkat. Nekünk nem az a dolgunk, hogy beálljunk a többiek közé, akik bármilyen ügyért éppen teljes erőbevetéssel harcolnak. Legyünk őszinték, nem az a dolgunk, hogy ezt tegyük, átreformáljuk a társadalmat, nem az a dolgunk, hogy az élharcosai legyünk az állatvédelemnek, bár az is egy fontos dolog, nehogy félreértse valaki. Nekünk az a dolgunk, ránk az van bízva, hogy elmondjuk, hogy a bűnöknek van bocsánata Jézus Krisztusban. Ránk ezt bízták. Mások nem fogják elmondani. Mások ezt a zászlót nem veszik fel. Mások más zászlót visznek. Másféle üzenetet akarnak eljuttatni. Lehet, hogy jót, lehet, hogy rosszat. Van ilyen is, van olyan is. Mérlegre kell tennünk a Bibliának a kijelentésén. De ezt a zászlót nekünk kell vinni. Ezt nekünk kell felemelni. Ezt ránk bízták. És hogyha valaki ezt elutasítja, akkor Krisztust utasítja el. Elég egyértelműen van itt leírva a mi feladatunk és a következménye is. Akiknek megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. És akiknek megmaradnak a bűnei, azok bizony eljutnak oda, hogy nem lesz örök életük. Talán kicsit olyan, mintha ez az egész történet azért lenne itt legelőször, hogy Tamással még találkozhasson Jézus. Tamás nincs ott. Nincsen ott akkor, amikor a többi tanítvány ott van, és ezért elmondják neki, láttuk az Urat. Nincsen ott, nem tudjuk miért nincsen ott Tamás, talán egy kicsit halványan, bár nem akarom túlmagyarázni ezt a részt, emlékeztethet bennünket akár arra is, hogy hol kell lennünk, hogy hol a helyünk, hogy áron is megvegyük az alkalmat, hogy az Isten népének a közösségétől ne távol, hanem ahhoz közel legyünk. Persze tudom, hogy Istennek nincsen lehetetlen, Tamás sem kerül kívülre, Tamás sem lesz olyan, aki lemarad, de mégis nem baj, hogyha figyelünk arra, hogy mit teszünk, mire fordítunk időt, mi az, ami fontos számunkra. Szóval Tamás nincs ott, és elkezd tamáskodni, innen jön a hitetlen Tamás, azt mondja gyakorlatilag, hát hiszem, ha látom. Nem hiszem el, majd csak ha látom. Sokan elmondják ezt, hiszem, ha látom. És megdöbbentő, hogy abban az időben, akkor ott, és csak akkor ott volt erre lehetőség, hogy a feltámadott Jézust ilyen módon emberi szemmel is lehessen látni. Megadatott Tamásnak ez a lehetőség, de másnak nem. Újra találkoznak. És akkor, amikor újra találkoznak, akkor Tamás is velük van, és rögtön Tamáshoz fordul a feltámadott Jézus, és felajánlja neki, hogy tapintsa őt meg, a sebeit nézze meg. És valahogy én úgy képzelem el akkor, hogy Tamás összeomlik, és azt mondja, én Uram, és én Istenem. Felismeri Jézust, és nem csak felismeri, hogy te vagy a Messiás, hanem rögtön Urának vallja Jézust, és Istenének is vallja, Istennek és Úrnak vallja Jézust, egy csodálatos hitvallással. Azt mondja neki Jézus, amikor megmutatja magát, ne légy hitetlen, hanem hívő. olyan egyszerűen hangzik, amikor először olvastam valamikor, ne légy hitetlen, hanem hívő, hogy kicsit el is mosolyodtam, hogy hát ja, ilyeneket lehet mondani, hogy valaki ne legyen hitetlen, hanem hívő, de hát az milyen nem egyszerű, vagy mennyire egyszerű, vagy mennyire nem egyszerű ezt cselekedni. Pedig Jézus nagyon is komolyan gondolja ezt az üzenetet. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Vajon mi hitetlenek, vagy hívők vagyunk? És itt nem arról van szó, hogy ismerjük-e a bibliai történeteket. Nem arról van szó, hogy imádkozunk-e Istenhez. A fő kérdés itt az, onnantól kezdve, és most is ugyanaz, hogy vajon hiszünk-e Jézus Krisztusban? Hiszünk-e abban, hogy ő meghalt értünk, és hogy feltámadott értünk? Ez az igazi kérdés. És hogyha nem hiszünk benne, akkor hitetlenek vagyunk. Ha nem hiszünk a feltámadásban, és nem hiszünk az örök életben, akkor hiába imádkozunk Istenhez, akkor hitetlenek vagyunk. Hogyha nincsen mennyei perspektívánk, hanem csak ebben a világban tudjuk elképzelni a dolgainkat, akkor megint hitetlenek vagyunk ebből a szempontból. Mit jelent hívőnek lenni? Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy én nem vagyok olyan, mint azok, akik nem vagyok olyan ember, aki állandóan a templomban ül, mert hogy azok, ugye, de azért hívő vagyok. Hát érdekes megközelítése a dolgoknak, nem teszek semmit, de azért hívő vagyok. Nem imádkozok, nem olvasok Bibliát, nem élek úrvacsorával, de hívő vagyok. Majd én annyira vagyok hívő, amennyire én akarok lenni. Nem vagyok olyan bigott, ezt mondta szó szerint. Mert ugye a bigott az, aki meg is cselekszi, nem csak beszél róla néha, hogy hívő. Kedves testvérek! Hitetlenek, vagy hívők vagyunk? Mennyire vagyunk hívők? Mennyire hisszük el mindezt, és mennyire hisszük el igazán? Nem csak arról van szó, hogy megmondjuk, hanem mennyire hisszük el igazán az életünkkel, hogy úgy is élünk, úgy is cselekszünk, ahhoz is ragaszkodunk, ez a fontos a számunkra. Mennyire hisszük el a hitünknek a gyakorlatával mindezt? Ne légy hitetlen, hanem hívő, hangzik Tamáshoz a biztatás. És Tamás megvallja a hitét, én, Uram, és én Istenem. És itt mondja el Jézus azokat a sorokat, amit újra olvastam fel, mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Tamásnak lehetősége volt akkor és ott látni a saját szemével a feltámadott Jézust. Ez így, ilyen formában ma már nem lehetséges. Mégis azt mondja Jézus, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Ez a nem látnak és hisznek, én két részben is gondolom, hogy igaz. Egyrészt úgy, hogy valóban a feltámadott Jézust a saját szemeinkkel most nem láthatjuk, hiszen ő az Atya jobbján ül, és mi nem látunk oda, hogy finoman fejezzem ki magam, nem is láthatunk oda az emberi szemeinkkel. Másrészt azt is jelenti ez, hogy akik nem látnak és hisznek, egy kicsit, hogy nem azt látják, ami emberi szemmel látható. Nem látnak, nem látják meg azt, vagy nem az alapján ítélnek, amit mi emberek látunk, amit emberi szemmel a legtöbb ember lát. Hiszen emberi szemmel, ami látható, az az, ami megfogható, az, ami elérhető, az, ami birtokolható, ha csak ennyit látunk, akkor csak emberi szemmel látunk. Azonban azt mondja, hogy akik nem látnak és hisznek, akik nem ezt látják meg, hanem Isten akaratának hisznek. Akik hitben járnak, és nem látásban, ahogy említettük, akik a Krisztus hit alapján és az Istenre figyelés alapján tájékozódnak az életükben, és nem az alapján, ami mindezen kívül van. Hinni azt jelenti, hogy elfogadom Krisztust, hogy követem őt, és az életemmel is megélem. Valójában nem csak egy vélekedést jelent. Ha látjuk azokat a dolgokat, amik a Szentírásban vannak, akkor sem biztos, hogy hívők lennénk. Ugye nem csak arról van szó, hogy Tamás látja Jézust és hisz, hanem arról van szó, hogy Tamás a feltámadott Jézust hiszi. És úgy hiszi, hogy az egész életével. Szóval a kérdés az, hogy látjuk-e a feltámadott Jézust, Igen, találkozni kell vele, nekünk is tudnunk kell, a hit szemével meg kell őt látni ahhoz, hogy megértsük. A hit szemével meg kell őt látni ahhoz, hogy megértsük, és hogy kövessük őt. Mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Hinni Krisztusban mást jelent, mint meglátni a világot. Ha valaki azzal jön, majd hiszem, ha látom, akkor semmi köze nincsen a hithez, hiszen amit látunk, azt már nem kell hinni. Hinni azt kell, amit nem látunk. De hinni azt kell, amiről meg vagyunk győződve. És hogyha meg vagyunk győződve mindenről, akkor nem csak úgy hiszünk, hogy szavakban, hanem az egész életünkben. Ez a húsvéti hit meghatározza a Krisztus követőknek az életét. Nem csak húsvétkor hiszünk, hanem minden vasárnap húsvét van, hiszen minden vasárnap a húsvétra, a feltámadásra emlékezünk. Isten népe összegyűl, ünnepel, dicsőíti az Urat, és újra és újra erőt kap megint egy hétre, az igéből, a Szentlélek által, hogy kövesse őt, hogy megerősödjön, és hogy hirdesse ebben a világban. Adja meg nekünk az Úristen húsvéti evangéliumnak az örömhírét, hogy felviduljunk, hogy megerősödjünk, és adja meg nekünk azt is, hogy ebben a hitben boldogan éljünk, és boldogan halljunk. Amen. Isten igéjére a 349. dicséret 5. versével válaszoljunk. 349. dicséret 5. versét énekeljük. Így kezdődik: Jézus, én megholt életem, Jézus, feltámadásom. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy te vagy a békesség fejedelme, megvalljuk előtted, szükségünk van erre a békességre a mindennapokban. Nagyon sokszor kizökkentenek bennünket az események, néha a csapások, néha a megpróbáltatások, kizökkentenek bennünket ebből a békességből, és olyan jó, hogy nálad békesség vár bennünket. Köszönjük, hogy az elcsendesedésben ott van a te szavad, amely a békességre vezet. Köszönjük, Urunk, hogy most is emlékeztettél bennünket arra, hogy mindig először arra kell visszatérnünk, és arra kell figyelnünk, hogy veled a békességet helyreállítsuk. Veled, Urunk Istenünk, aki eljöttél és békességet szereztél nekünk, segíts, hogy mindig visszatérjünk erre. Köszönjük, hogy te ezt fontosnak tartod, mennyei édesatyánk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy láthattuk Tamásnak a hitetlenkedését, és egyszerre láttuk azt is, milyen türelmes szeretettel fordulsz felé. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy Tamásban sokszor mi magunkra ismertünk. Ilyenek vagyunk, ilyen hitetlenek, pedig találkoztunk veled, pedig tudjuk, ki vagy, pedig tanultunk rólad, pedig imádkozunk hozzád, mégis hitetlennek bizonyulunk gyakran. Nem vagyunk elég hívők arra, hogy elhiggyük mindazt, amit kijelentettél, és még főként nem vagyunk elég hívők arra, hogy meg is éljük. A szavunkkal hiszünk, az életünkkel meg hitetlennek bizonyulunk. Urunk, szükségünk van a megerősítésedre, szükségünk van a kegyelmedre, hogy megváltozzon ez az életünkben, hogy igazán fontossá legyél, hogy igazán tőled és általad tájékozódjunk a magunk életére nézve és a körülöttünk levő világban. Ne a magunk indulatai szerint, ne a saját elképzeléseink szerint, hanem úgy, ahogy te tanítod, úgy, ahogy te mutatod. Urunk, vezess el erre a hitre bennünket. Köszönjük a húsvéti hitnek a reménységét, amely jelenti, hogy hozzád tartozunk, és nem csak mi, hanem hisszük, hogy szeretteink is hozzád tartoznak ebben a világban, és az örökké valóságban egyaránt. Urunk, Istenünk, mennyei édesatyánk, tőled kérünk erőt, hogy mindezt megcselekedjük. Köszönjük, hogy a tieidként jöhetünk hozzád kérni és könyörögni. Így imádkozunk mindazokért, akiknek nehéz a sora, akik betegek, akiknek fájdalmai vannak, akik egyedül vannak a kórházi ágyon vagy a betegségben, akik reménykednek, vagy éppen reménytelenek. Urunk, hozzád kiáltunk mindannyian, könyörülj rajtunk. Hozzád kiáltunk ebben a járványban is, légy segítségére azoknak, akik ellene küzdenek bármilyen területen. Légy segítségére azoknak, akik megfáradtak, hogy felüdüljenek és megerősödjenek ebben a küzdelemben. És légy segítségül a te egyházadnak, a te népednek, amely olyan erőtlenül szól ebben a világban, amely kompromisszumokat keres, amely nem mindig azt az üzenetet akarja továbbadni, amit te ránk bíztál, hanem megpróbálja úgy formálni, hogy kevesebb legyen az éle. Urunk, segíts nekünk, hogy bátor bizonyságtevőid legyünk a mindennapokban a szavainkkal, és bátor bizonyságtevőid legyünk az életünkben, hogy le tudjuk győzni a bűnt, hogy ne az legyen, amely fölénk kerekedik, hanem a te erőddel tudjunk így harcolni. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy vigasztalod a szomorúakat, köszönjük, hogy bátorítod az erőtleneket, köszönjük, hogy minden helyzetünkben mellénk állsz. Kérünk, hogy áld meg egyházadat, gyülekezetünket, keresztjén felekezeteinket, adj bölcsességet egyházunk és népünk vezetőinek. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves testvérek, megköszönjük az érkezett adományokat, amelyek a gyülekezethez, gyülekezet számlaszámára átutalással érkeztek. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat, kedden tartjuk a bibliaórát, szerdán felnőtt konfirmáció, pénteken konfirmandusok órája és az ifi alkalom pénteken 19 órától. Ezeket az alkalmakat a Zoom alkalmazás segítségével tartjuk. Ha valaki csatlakozna, kérem, jelezze. A ránk következő vasárnap istentiszteletet tartunk 10 órától, amit élőben közvetítünk a testvérek számára. Áldott húsvéti ünnepet kívánok mindenkinek. Isten tiszteletünk végén, az áldás előtt a záró éneket énekeljük. Ez a záró ének a 355. dicséretünk. A 355. dicséretünk végig kíséri röviden Jézusnak a szenvedését és leginkább a feltámadását. A 355. dicséret 66. Zsoltár dallamára örvendj egész föld az Istennek énekeljük. Kérem, hogy kapcsolódjon be mindenki. Mind a 4 versével énekeljük el. 355. dicséret, mély gyászba borult a természet. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.